Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük el. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Bajkai Róbert és Dán Enikő első gyermekét, Bella Juliannát. Jézus Krisztus a következő szavakkal szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igeverset olvasok, Sámuel első könyve 16. fejezetének 7. verséből. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztapa, nagy szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, rokonaitokkal, barátaitokkal egyetemben, és örülünk, hogy ezen a napon Bella Julianna befogadásra kerül ide a gyülekezetbe, és Isten népének körébe. Néhány szót szeretnék mondani nektek a keresztség lényegéről. Induljunk ki abból, hogy választottatok a ti kislányotok számára egy nagyon különleges nevet. A Bella nevet. Nem tudom, szándékosan tettétek-e, hogy utána néztetek-e, mit jelent ez a név, én megtettem, azt jelenti szép. És Isten valóban egy nagyon szép kislánnyal áldott meg titeket, én láttam már cumi nélkül is mosolyogni, valóban nagyon szép, mindenki tudhatja. A Bibliában kétféle szépségről olvasunk. Az egyik ezek közül a testi szépség. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy az emberek általában erre szoktak jobban odafigyelni. Abban az igében, amit most másodjára olvastam fel nektek, Isten egyik embere, prófétája, Sámuel, elment Betlehembe, egy kicsiny faluba, ott is egy családot látogatott meg, Isai családját. Azért küldte őt Isten, hogy Isai fiai közül valakit kenjen fel királynak. Isai elé hozta a fiait, meglátta rögtön az elsőt, és azt mondta, hogy hát ez biztos jó király lesz, mert szép, magas, jó kiállású ember volt. És ekkor mondta neki Isten azt, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Már Sámuel is, Istennek ez az embere, elsősorban a fizikai szépséggel foglalkozott. És úgy látom, hogy azóta sem sokat változott a világ. Azóta is azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Lehetne sok-sok példát mondani arról, hogy milyen képek jelennek meg a közösségi médiában, hogy mi az, amit lájkolni szoktunk, hogy az emberek sokszor retusálják, photoshopolják a képeiket, mert annyira fontos, hogyan jelennek meg mások előtt. És mi is azokra szoktunk figyelni, akik úgymond elnyerik a tetszésünket. Azt kell mondjam, hogy a fizikai szépség jó dolog, Isten áldása, olyan jó, hogy a ti kislányotok is megkapta ezt az áldást. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a Biblia beszél egy másik, ennél is fontosabb szépségről, ez pedig a lelki szépség. Ez az, amit úgy fogalmaz meg az ige, az Úr azt nézi, ami a szívben van. Istennek ez a szépség sokkal fontosabb. Sajnos mi emberek sokszor ezt elhanyagoljuk. Mennyire vagyunk szépek lelkileg? Azt kell mondjam, hogy amikor egy ember megszületik erre a világra, és minden embert értek ez alatt, lelkileg csúnyák vagyunk. Azért vagyunk csúnyák, mert a bűn eltorzít bennünket. Ezzel a csomaggal születünk, a bűnnek a csomagjával, és az ott fészkel a mi lelkünkben. A bűn elválaszt Istentől. A bűn megfoszt bennünket attól, hogy azok az emberek legyünk, akiknek az Isten megteremtett eredendően bennünket. Lelkileg eltorzultunk. Hogyan válhatunk szépé? A lelki szépségről sok mindent mond a Biblia. Az alapozó, hogy így mondjam, és ezzel kifújt minden szépségipari ismeretem, az alapozó a bűnbocsánat. Akkor kezdődik az ember lelki szépsége, amikor részesül a bűnbocsánatban. Mert akkor valaminek vége szakad. Vége szakad annak a rútságnak, ami korábban jellemzett bennünket. És itt kezdődik a szépség ápolásnak a naponkénti velejárója, ez pedig nem más, mint a Jézus Krisztussal való szüntelen kapcsolat. Ha valakinek a bűnei megbocsáttattak, és ha ugyanez a valaki napról napra keresi az Urat, az lelkileg elkezd átalakulni arra a képre, amilyennek őt az Isten megálmodta. És az Isten mindig szépet álmodik. És azt kell mondjam nektek, hogy most, amikor eljöttetek, hogy gyermeketeket megkereszteltessétek, akkor erről van szó. Jézus szeretné, ha a ti gyermeketek nem csak testileg, hanem lelkileg is szép lenne. És amikor megkapja Bella ezt a néhány csepp vizet, akkor ez Jézus Krisztusnak a vérére, Jézus Krisztusnak az áldozatára utal. Ő az, aki eljött hozzánk, aki közel jött hozzánk, ő az, aki elkészítette számunkra a bűnbocsánatot, ő az, akihez, ha oda megyünk, akkor semmiképpen el nem küld bennünket, ezt kínálja a ti gyermeketek számára is. És azt gondolom, hogy ez csak egy utazásnak a kezdete, ez a néhány csepp víz, a keresztség, most kezdődik a lényeg, ismertessétek meg gyermeketeket Jézus Krisztusra, azzal a nagy lehetőséggel, amit az ő eljövetele és áldozata jelent. Isten áldja meg őt, hogy ne csak lelkileg, hanem ne csak testileg, hanem lelkileg is egyre szebb lehessen. Amen. Csendesedjünk el, és fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy habár te valóban minden értelemben szép voltál, hagytad, hogy az ütések elrútítsanak téged, míg a végén ott voltál a kereszten, szinte teljes mértékben felismerhetetlen módon. Értünk, áldoztad a te szépségedet, sőt egész életedet, azért, hogy mi életet és új szépséget nyerhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy minden készen áll, hogy mindezt csak el kell fogadnunk hitáltal. Köszönjük, hogy mindezt felkínálod nekünk, és felkínálod gyermekeinknek is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Bellát, szüleivel, keresztapjával és egész rokonságával együtt, hadd tudjanak téged keresni, hadd tudják a te jóságodat napról napra megtapasztalni, és hadd tudjanak mindig erősen kapaszkodni a te megváltó szeretetedben. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és áld meg őket. Amen. Keresztelésre készülve valljuk meg hitünket közösen az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hozzátok fordulok, és két kérdést teszek fel nektek, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval hitetek szerint feleljetek rá. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Bella Julianna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és ember között való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. A gyülekezet foglaljon helyet, és most ének tanítással folytatjuk az Isten tiszteletet.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Egy olyan éneket hoztunk, amivel adventre készülhetünk, illetve a karácsonyra. Fogadják szeretettel a testvérek, bemutatjuk.
Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Újítsd meg szent egyházad, a gonosz tűzde már. Add ígéd tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzám!
Köszönjük szépen mi is! Folytassuk Isten tiszteletünket az ige meghallgatásával, Péter első leveléből az első fejezet első 9 versét hallgassuk meg.
Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia és Bitínia szórványában érő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és elvadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma által őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. ő benne hisztek, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Eddig olvastuk az igét, testvérek, imádkozzunk. Hálás szívvel állunk előtted, mi atyánk, Urunk Istenünk, ezen az adventi, vasárnapi délelőttön is. Köszönjük a te kegyelmedet, a te kiválasztó szeretetedet, Urunk, hogy kiválasztottál minket, és az Úr Jézus Krisztus által közel jöttél hozzánk, oly közel, hogy meghaltál értünk, életet adtál nekünk, és szívünkben lakozhat szent lelked által. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy minden nap tanítani akarsz bennünket, erősíteni akarod azt a hitet, azt a reménységet, amit úgy szintén tőled kaptunk. Köszönjük, Urunk. De megvalljuk, hogy mégis olyan sokszor a mindennapi kísértések, a heti problémák, a mi bűneink elválasztanak tőled minket, és távol kerülünk tőled. Kérünk, tisztítsd meg életünket, tisztítsd meg szívünket, és erősítsd hitünket, hogy tudjunk beléd kapaszkodni, várjunk téged életünkben nap mint nap, magasztaljunk téged, és olyan életet éljünk, hogy a mi reménységünk ne legyen hiába való. Köszönjük ezt az ígéretet, köszönjük, hogy megáldasz bennünket, arra kérünk, hogy ezt a délelőttet is áld meg, és szenteld meg számunkra. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Lukács evangéliuma 5. fejezetének 20. verséből hirdetem. Ő pedig, látva hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 246. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Péter első levele, első fejezetének 5. verséből. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt héten, advent első vasárnapján arról szólt az ige hirdetés, hogy Isten népének 2 adventje van. Az első advent már beteljesedett, az Ószövetség népe Krisztus előtt arra várt, hogy eljöjjön a megváltó, és el is jött. Karácsonykor testet öltött emberi formában, Jézus Krisztus alakjában. A második advent pedig még előttünk van, hiszen Jézus megígérte mennybe menetele közben, hogy majd visszatér hozzánk, és akkor magához vesz bennünket, és vele tölthetjük az örökké valóságot a mennyben. Ez a második advent, amiben most mi is élünk, amire előre tekintünk hitáltal. Ebben az igében, amit az imént olvastunk fel, szintén szó van Jézus visszajöveteléről, és különösen is arról, hogy ami addig az időig történik velünk, az hit által történik. Hogy Isten az, aki megajándékoz bennünket hittel, és ebben a hitben járunk egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. Ma erről a hitről, ennek a hitnek a születéséről, növekedéséről és beteljesedéséről fogunk beszélni. Hát kezdjük a hit ébredésével. A hit ébredésével kapcsolatban 2 módon beszélhetünk. Beszélhetünk egyrészt szubjektív megközelítésből, magyarul abból a szempontból, hogy hogyan éljük át mi emberek, hogyan tapasztaljuk meg azt, amikor hitre jutunk. Röviden szólva, ennek a szubjektív megközelítésnek 2 fázisa van. Az első fázis az ige megértése. Találkozunk az igével, akár úgy, hogy olvassuk a Bibliában, akár úgy, hogy valaki bizonyságot tesz nekünk róla, akár úgy, hogy hallunk egy ige hirdetést, de lehet, hogy az interneten olvasunk valamit. A lényeg, hogy Isten igéje eléri az életünket. miközben ezt az igét tanulmányozzuk, szembesülünk a bűnnel, annak a valóságával és erejével. Amit az ige mond, ráérzünk, hogy ugyanez van a mi életünkben is, hogy a bűnnek az a lényege, hogy eltértünk az Istentől. Már ő nincs itt az életünkben. Isten fogyatkozásunk van. És az az élet, amit élünk, az egy elhibázott élet. És a mi életünk is egy elveszett élet. Ugyanakkor mindemellett ráébredünk arra is, hogy a mi problémánkra van megoldás. És ez a megoldás Jézus Krisztusban jött el hozzánk, aki emberré lett, és feláldozta magát, értünk a Golgotai kereszten. Ez a megváltás. Ahogy az ének kapcsán is szó volt róla, Krisztus feláldozta, értünk az életét, azért, hogy mi pedig az ő életét, az igazi életet, az örök életet elnyerhessük. Tehát eljön hozzánk az ige, megértjük a bűnt, szembesülünk a megoldás lehetőségével, ez az ige megértésének a fázisa. A második fázis az a válasznak a fázisa, amikor is elfordulunk a bűntől és odafordulunk Istenhez. A bűntől való elfordulás általában nem egyszerű folyamat. Először csak fáj a bűn, nagyon fáj. Ezt próbáljuk magunkban tartani, titkolni mindenki elől. De amikor már nem bírjuk tovább, akkor oda megyünk az Úrhoz. És azt mondjuk, hogy tessék, itt van minden, mi már nem tudunk vele mit kezdeni, kérünk, hogy te tegyél valamit. És odafordulunk az Úrhoz, azaz elhatározzuk, hogy mostantól kezdve szeretnénk Istennek tetsző életet élni. Hát ez a hit ébredésének a szubjektív megközelítése, ahogyan mi azt átéljük, először megértjük az igét, majd válaszolunk erre az igére. Ennek van egy nagyon szép bibliai példája, Péter apostol pünkösdi beszédéhez kapcsolódóan. Péter elmondja a megváltásnak a lényegét, és utána a következőt olvassuk, a jeruzsálemi hallgatóság a következőt reagálja. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Meghallották, megértették az evangéliumot, és rögtön válaszolni akartak rá. Ez tehát a hit ébredésének a szubjektív megközelítése. Most nézzük ugyanezt a jelenséget objektív szempontból. Mit jelent az objektív szempont? Ugye maga a kifejezés, maga a szó azt jelenti, hogy tárgyilagosan, ahogyan az valójában van, ahogyan azt Isten látja. Hát hogyan látja Isten a hit ébredését? A felolvasott igében Péter apostol a hit ébredését az újjászületés szóval írja le, a következőt olvassuk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Tehát a hit ébredése, az Péter megfogalmazásában az újjászületés. Amikor ezt a metaforát vizsgáljuk, akkor annak az alapképét kell először is szemügyre vennünk, ami nem más, mint a születés. A születésnek két résztvevője van, ezt mindannyian tudjuk, az is, aki nem szült. Az egyik egy aktív résztvevő, az édesanyja, ő az, aki szül. És van egy másik, egy passzív résztvevő, a gyermek, aki megszületik. Hát ebből a képből kiindulva beszélhetünk az újjászületésről is. Annak is két résztvevője van. Van egy aktív résztvevő, Isten, aki hitet, és hit által új életet ad az embernek. És van egy passzív résztvevő, az ember, aki hitet, és hit által új életet kap. Ez az objektív megközelítés, tehát Isten az, aki a hitet felébreszti az emberben, Isten az, aki hittel ajándékoz meg minket. Ennek is egy szép bibliai példáját szeretném elmondani. A pizidiai Antiókiában történt a következő eset. Pál prédikált, és a következőt olvassuk. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Itt érzékeljük, hogy Isten szempontjából látunk rá az eseményekre, nem az emberéből. Isten az, aki elhatározta, hogy ezeket az embereket hittel ajándékozza meg. A hit ébredésének ez a szubjektív és objektív megközelítése nem ellentmond egymásnak, hanem kiegészíti egymást. Ha valaki hitre jutott már, akkor először a szubjektív megközelítéssel találkozott. Mi voltunk azok, akik átéltük a hitre jutást? Annak minden érzelmi hullámvasútjával együtt. Átéltük, megértettük és döntöttünk. Ugyanakkor, ha már régebb óta hitben járunk, akkor egy idő után megértjük azt is, hogy maga a hitre jutásunk is ajándék volt. Tehát nem csak az ajándék, hogy Krisztus meghalt értünk, hanem az is, hogy mi ezt hitáltal elfogadhatjuk. Hadd tegyek fel néhány kérdést, amit aztán mindenki saját magában gondoljon tovább. Hát az első és legfontosabb kérdés, hogy felébredte már a hitünk. Sokan erre egyértelmű igennel tudnak válaszolni, mert tudják, hogy ismerik az Urat, hogy vele élnek. Másoknak ez nem olyan egyszerű, mert lehet, hogy sok mindent tudnak, de érzik, hogy valami, mintha még hiányozna az életükből. Először tehát ezt a kérdést tegyük fel. Ezt követően pedig a következőt is járjuk körbe. Megértettük-e már, hogy hitünk felébredése maga is Isten ajándéka? Így indul tehát a hitéletünk, és innen lépünk tovább. A második pont, amit szeretnék feldolgozni, azt a címet hordja, vagy viseli, a hit próbája. És itt most hadd utaljak vissza egy iskolai élményünkre. Mindannyiunk közös élménye, hogy első osztályban a tanítónéni megkért bennünket, hogy vigyünk be egy szem babot az iskolába. Ezt a babot mi elültettük, locsolgattuk, nézegettük, aztán egyszer csak azt láttuk, hogy kibújt a földből, megindult a növekedése, és végül meghozta a termését. Ebből az élményünkből is fakad az a meggyőződés, hogy a világon minden jó dolog hasonlóképpen működik. Elindul, aztán szépen halad a maga útján. Még a hitéletünk is egészen biztos, hogy így működik. Felébred a hitünk, aztán szigorúan, monoton módon, vagy akár exponenciálisan elkezd növekedni, míg végül már az eget verdesi. Hát a helyzet az, hogy ez meg sem közelíti a valóságot. Mihelyt felébred a hitünk, onnantól kezdve folyamatos támadás alatt áll. Ezt olvassuk Péternél, most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. A hitünk tehát megpróbáltatik, és Péter különféle kísértésekről beszél. A kísértéseknek alapvetően három csoportja létezik. Létezik az úgynevezett világ kísértése. Amikor a Biblia világról beszél a kísértéssel összefüggésben, akkor nem az Isten által teremtett univerzumra és lakóinak összességére utal, hanem az Isten ellen fellázadt emberiséget és az Isten ellenes motivációkat érti alatta. Világi kísértés alatt pedig azt értjük, hogy a világ felől folyamatosan érnek bennünket kísértések, és ezek a kísértések arra vonatkoznak, hogy ne az Isten útján járjunk, hanem egy másik úton. Elég végigmenni az utcán, elég belehallgatni egy rádióadásba, tévén, interneten egy ottani tartalmat úgymond elfogyasztani, és már is úgy érezzük magunkat, mint az a szarvas marha, amely körül a kaubolyok lovagolnak, és a lasszójukat úgymond már pörgetik, készen arra, hogy elkapjanak bennünket, hogy lerántsanak a földre, és utána ott tartsanak bennünket. Hát ilyen a világ kísértése, mindenféle kísértés érkezik onnan, mindenféle módon le akarnak minket venni a lábunkról. Van a kísértéseknek egy másik csoportja, ezt úgy lehet nevezni, hogy a természetünk kísértése. Itt is egy kis magyarázatra szorul a szó. Természetünk alatt általában a vérmérsékletünket szoktuk érteni. Azt, hogy hogyan viszonyulunk a minket körülvevő világhoz. Szangvinikusan, melankólikusan, kolerikusan vagy flegmatikusan, gondolom mindannyiunk számára ismerősek ezek a kifejezések. De amikor a Biblia beszél emberi természetről, akkor nem a vérmérsékletre gondol, hanem arra az emberi minőségre, amellyel az Istenhez viszonyulunk. Ez az emberi természet kezdetben egy pozitív természetet jelentett, hiszen kerestük az Istent, és kerestük a neki tetsző életet. De a bűneset óta ez a természet megváltozott, negatívvá lett, mert most már közömbös számunkra az Isten, legalábbis így születünk meg, hogy közömbös számunkra az Isten, és az ő rendjét, ahol lehet, megpróbáljuk áthágni. Hát ez a természetünk, ez nyitottá tesz bennünket szinte minden kísértésre, de bizonyos kísértésekre különösen is hajlamosít. Az egyik ember számára a paráznaság a fő kísértés. A másik ember számára a fösvénység, a harmadik számára a hatalom, a lustaság, és így tovább. Tehát a mi természetünk az minden bűnre nyitott, de bizonyos bűnökre különösen is hajlamosít bennünket. A világ mindent, minden kísértését közvetíti felénk, a természetünk pedig ösztönösen megtalálja és ráhangolódik a számunkra kedves kísértésre, kísértésekre. És van egy harmadik csoportja is a kísértéseknek, ez az ördög kísértése. Ugye az ördögről tudjuk, hogy a mi ősi ellenségünk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy ne találjunk rá Istenre. Vagy ha már rátaláltunk, akkor forduljunk el tőle. Az ördög olyan, mint egy profi boxoló, aki végignézi ellenfelének összes mérkőzését, és arra figyel, hogy mik a gyengeségeink. És amikor ringbe száll ellenünk, akkor kifejezetten ezeket a gyengeségeket célozza meg. Ha a világ kísértése és a természetünk kísértése nem elég hatékony, akkor maga az ördög lép közbe, hogy kísértő gondolatokat ránk jellemző gyengeségeket vegyen célba. Hát mi történik, amikor ilyen kísértések érnek bennünket? Péter úgy fogalmaz, kissé megszomorodtatok. Nagyon fontos ez a kifejezés, a kísértés önmagában elszomorítja az embert, hogy ilyen létezik. Hogy az Isten által teremtett szép világ már így el van csúnyítva. Még elszomorítóbb, hogyha engedünk ezeknek a kísértéseknek. Egy hívő embert legalábbis ez mindig elszomorít. Lehet, hogy más megrándítja a vállát, hogy tettem valamit, amire sokan azt mondják, hogy helytelen, hogy bűn, de mi nem tudunk vállat rándítani e fölött. Nekünk ez fáj. Ha van kísértés, és mi elbukunk ebben a kísértésben, akkor nekünk ez fáj. Természetesen a bukás mértékétől függ, hogy mennyire fáj. Kicsit bukunk, akkor kevésbé, ha nagyot bukunk, akkor pedig ott sírunk az Úr előtt, mert mást már nem is tudunk tenni. A lényeg, hogy az jó jel, ha fáj nekünk a kísértés és a bukás. Most is hadd tegyek fel néhány kérdést. Milyen kísértések érnek bennünket? Ugye mondtam, hogy sokféle kísértés, de a természetünk az valamire hajlamosít. Mik azok a kísértések, amelyek általában úgymond sikerrel szoktak elérni bennünket? És a másik kérdés, hogy hogyan reagálunk ezekre a kísértésekre? Hidegen hagynak bennünket? Mert ha igen, az rossz jel. Vagy igazából elszomorítanak. Lépjünk tovább a harmadik részre, a hit növekedése. Az ördög önhit módon azt gondolja, hogy bármit tesz, árt nekünk. A helyzet azonban az, hogy Isten sokkal bölcsebb nála, és Isten a maga terveibe még az ördögöt és az ő kísértéseit is belekalkulálja. És Isten képes arra, hogy ebből a negatívumból is pozitívumot hozzon ki. Milyen szerepet ad Isten, szán Isten az ördögnek és az ő kísértéseinek. Ugye korábban azt mondtam, hogy az ördög olyan, mint egy profi boxoló, keresi a gyengeségeinket. Ez igaz is. Isten őt rendeli mellénk, úgymond edzőtársul. Ez az edzőtárs szembenéz velünk, és rámutat a gyengeségeinkre. De éppen ezáltal segít bennünket abban, hogy megerősödjünk, hogy pontosan azokra a területekre koncentráljunk, és ezekben kérjük az Úr segítségét, és így erősödünk meg. Ezért mondja Péter, most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, stb. Tehát azt mondja, hogy a mi hitünket az ördög nem lerombolja ezáltal, hanem az igazán hívő embereknek a hitét lehet, hogy egy pillanatra megcibálja, de utána ez a hit elkezd majd növekedni. Kipróbált, és az aranynál is értékesebb hit lesz belőle. Hadd mondjak erre egy példát a szerző Péter apostol életéből. Péter úgymond mielőtt találkozott volna az ördöggel, ezt nagyon is idézőjelben mondom, azt gondolta magáról, hogy az ő hűségét az ég egyet a világon semmi nem képes kikezdeni. Ő úgy szereti az Urat, mint senki más ezen a világon. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ez egy gyengeség. És erre a gyengeségére úgymond az ördög a maga kísértése által rámutatott, elmondta Péternek, hogy ha veszélybe kerül az élete, akkor gondolkodás nélkül hűtlenné válik. A következőt olvassuk. Péter pedig kinn ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt, te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek, ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez, bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárul téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert, és nyomban megszólalt a kakas. Ez a tapasztalat, és a Jézussal való későbbi beszélgetés megerősítette Péter hitét. Annyira megerősítette, hogy később valóban vállalta az életének feláldozását is Jézusért. Ezt tudjuk a későbbi egyházi iratokból, hogy Pétert elfogták egy keresztény üldözés során, és ő nem volt hajlandó megtagadni az Urat, hanem vállalta ő is a keresztre feszítést. Tehát a kísértés, ami önmagában rossz, Isten tervében jóvá válik, és így erősödik meg a hitünk. Megint csak néhány kérdést hadd tegyek fel tovább gondolásra. Arra kérek majd mindenkit, hogy idézzük fel egy régebbi bukásunkat. Rájöttünk már, miként használta fel Isten ezt az alapvetően negatív eseményt arra, hogy valami pozitívumot hozzon ki belőle? Azaz miként növelte a hitünket? És ha ezt végig gondoltuk, idézzük fel egy közelmúltban bekövetkezett bukásunkat. Talán most még csak fájó emlék, De mivel tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, biztosan lehetünk benne, hogy valamiképpen még ez is erősíteni fogja a hitünket. Sejtjük már, hogy hogyan. És végül a hitnek a teljességéről beszéljünk. A hitünk akkor válik teljessé, amikor Jézus Krisztus visszajön. Magyarul, amikor a második advent beteljesedik. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt olvassuk Péternél, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Hát milyen a teljes hit? Milyen a tökéletes hit? Amikor hitről beszélünk, akkor szoktunk annak egyes alkotó elemeiről beszélni, a hitnek van értelmi, érzelmi és akarati oldala. Hát amikor a hitnek az értelmi oldaláról beszélünk, annak a teljessé válásáról, akkor nagyon fontos az 1 Korintus 13-12-ben olvasható ige. Itt Pál azt mondja, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Magyarul a hitünk, ami jelenleg kicsit olyan, mintha kirakós játékot játszanánk, ismerjük a világot, ismerjük a bibliai kijelentést, és a mi ismereteinknek a fehér foltjait megpróbáljuk ezáltal kitölteni, mihelyt a mennybe érünk, nem lesznek fehér foltok. Úgy fogunk ismerni, ahogyan az Isten megismert bennünket, nem kell kirakós játékot játszani, ott lesz minden a szemünk előtt. És a hitnek van érzelmi és akarati oldala is, ezzel kapcsolatban együttesen szeretnék egy igét idézni a Róma 7.22-től, itt is Pál beszél a maga belső harcairól, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Itt is szembesülünk a jelenlegi hittel, hogy most is gyönyörködünk az Isten törvényében, de azért másban is gyönyörködünk, a bűnben. Már most is akarjuk követni az Isten, de akarjuk követni a saját vágyainkat, a bűnt is. De amikor majd megjelenik Jézus, hogy megszabadítson bennünket, az azt jelenti, hogy a szívünk teljes egészében az Úré lesz. Nem csak részben, nem csak egy időre, hanem teljesen és örökkévaló módon. És az akaratunk sem valami különálló rész, hanem az is teljes egészében az Úré lesz. Amikor ott a mennyben majd az Úr elé állunk, akkor ott a hitünk ilyen tökéletes és teljes hitté válik. Megint néhány kérdés. El tudjuk-e képzelni, hogy majd egyszer ilyen teljes és rendíthetetlen hittel kapcsolódunk az Úrhoz? Zárójelben jegyzem meg, hogy a szó legszorosabb értelmében ez már nem is hit, hiszen nem marad olyan része a valóságnak, amit csak reménykedni, amiben csak reménykedni tudnánk, hanem minden tiszta lesz előttünk, ez már színről színre látás. De el tudjuk-e képzelni, hogy eljön majd ez az állapot? És a másik kérdés, hogyha tudjuk, hogy eljön majd ez az állapot, akkor ez mire sarkal bennünket itt és most? Azt olvassuk az igében, hogy aki ismeri a végcélt, ezt az örömöt, amit Isten elkészített számára, az igyekszik megtisztítani magát. Várjuk tehát Jézus második visszajövetelét, és Péter apostol azt mondja, hogy hittel várjuk ezt a visszajövetelt, látjuk magunk előtt a nagy spektrumot, a hitünk ébredését, próbáját, növekedését, teljessé válását, és elmondhatjuk azt, ami máshol az igében egyenesen kimondatik számunkra, hogy a hit ajándék. Hit a kezdetben is ajándék, és azt is olvassuk, hogy Isten megőrzi a hitünket, ő az, aki ezt az ajándékot fenntartja és növeli. Nincs is annál nagyobb örömhír, mint azt tudni, hogy a hitünk jó kezekben van. mert a hitünk talán a legnagyobb ajándék. Ezáltal a hit által kapcsolódunk Istenhez és az ő országához. És ez a hitünk jó kezekben van. Isten ajándéka, és ő őrzi a mi hitünket is, és bennünket is ezáltal a hit által. Amen. Isten igéjére válaszolva a 479. dicséretünk első versét énekeljük el. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te hűségedet, a te szeretetedet, és mindennek legnagyobb jelét, hogy elküldted erre a világra a te fiadat, Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy ő vállalta mindazt, amit vállalnia kellett a mi életünk megújulásáért. Köszönjük, hogy vállalta a Golgotai keresztet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem csak a te fiadat, hanem a te szent lelkedet is elküldted ebbe a világba, és ez a Szentlélek jön közel hozzánk, hogy megismertessen bennünket az igével, és a mi kő szívünket megpuhítva az evangéliumot beleírja a mi szívünkbe és lelkünkbe. Köszönjük, Urunk, a hit ajándékát. Köszönjük, ha már ezt megkaphattuk, köszönjük, ha megtapasztalhattuk ennek növekedését, és köszönjük, hogy egyszer majd ez a hit teljessé válik a te országodban. Urunk, szeretnénk eléd hozni a mi bűneinket, hiszen olyan sokszor nem hagytuk ezt az ajándékot kibontakozni, olyan sokszor hagytuk, hogy a különféle kísértések eltemessék, vagy legalábbis takaréklángra tegyék a mi hitünket. Kérünk, hogy bocsáss meg, és kérünk, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy folyamatosan növekedjünk a hitben. Köszönjük, hogy te is ezen dolgozol, és köszönjük, hogy bennünket is erre sarkalsz. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket. Urunk, eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, az adventi időszakot, te segíts, hogy el tudjunk csendesedni, te segíts, hogy méltóképpen tudjunk készülni az ünnepre a veled való közösség elmélyítése által. És eléd hozzuk, Urunk, a mi sokféle nyomorúságunkat, különféle, különösen is a gyászolóinknak a gyászát. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és te vigasztald meg őket, akár újonnan, akár régebben vesztették el szerettüket, és még nem jutottak el a megnyugvásra. Kérünk, Urunk, hogy te adj békességet az ő szívükbe. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.